Rádió Egyetem. Az evolúció elméletének törzsfejlődése. Galántai Zoltán előadása.
Hölgyeim és uraim, még mielőtt elárulnám, hogy konkrétan mi is ez a téma, két idézetet szeretnék felolvasni. Az egyik idézet ahhoz kapcsolódik, hogy 1858-ban Darwin és Wallace szoktuk az evolúciós elmélet társ felfedezőjeként interpretálni, bár ez nem biztos, hogy teljesen pontos. Tehát ők tartottak a londoni Linné Társaság előtt egy előadást. Év végén a Linné Társaság akkori titkára, akarom mondani elnöke, egy Thomas Bell nevezetű jeles, egyébként ő a hüllők iránt érdeklődő biológus volt, a következőket írta az éves jelentésében. Ebben az évben elmaradtak azok az átütő felfedezések, melyek egy csapásra forradalmasíthatják tudományunk gondolkodását, úgy tűnik, igen távol állunk attól, hogy bármilyen hirtelen és brilliáns újításra számíthatnánk. Mindezt természetesen Darwin és Wallace előadása után. Ugyanekkor, amikor Darwin leadta a fajok eredetéről szóló könyvének a kéziratát, a kiadó az nagyon figyelmesen elolvasta ezt, és mindannyian tudjuk, vagy legalábbis tételezzük, hogy mindannyian tudjuk, hogy a bevezetés, az első fejezet az a galambok nemesítéséről szól. A kiadó következőket javasolta Darwinnak. Azt mondta, hogy Darwin csináljon a fajok eredetéből egy a galamb tenyésztésről szóló kézikönyvet, az érvelés a következőképpen hangzott. Ugyanis mindenkit érdekelnek a galambok, a könyvet a királyság összes lapja szemben, és hamarosan oda kerülne minden könyvtár asztalára. Most ezt így visszatekintve, én úgy gondolom, hogy meglehetősen mulatságosnak tartjuk, hogy talán, hogyha egy könyvet kellene megneveznünk a tudományos, vagy a tudományok történetéből, akkor valószínűleg az ember származása lenne az, és akkor azt javasolják neki, hogy csináljon belőle galambtenyésztési kézikönyvet. Most ez azért érdekes a számunkra, mert ezt visszatekintve tekintjük rettenetesen érdekesnek, és azért tekintjük visszatekintve rettenetesen érdekesnek, mert ma már pontosan tudjuk, vagy legalábbis azt hiszük, hogy pontosan tudjuk, hogy az milyen központi szerepet tölt be a modern tudományban, és akár a modern emberi életben is. Tehát itt föl lehet tenni azt a kérdést, én is azt a kérdést tettem föl, hogy miért fontos számunkra akár az evolúció elmélet és a darwinizmus, és miért fontos ennek az, hogy megpróbálták különböző esetekben a társadalomra alkalmazni. Most zárójeles megjegyzés az, hogy mit értünk az attól, hogy a társadalomra alkalmazni, itt ugye kétféle, vagy társadalomtudományok, itt ugye kétféle megközelítés lehetséges. Eljátszhatunk azzal a gondolattal, hogy mondjuk megnézzük, hogy a közgazdaság, hogy védett evolúciós tér, akkor hogy veszi át az evolúció elméletből a különböző fogalmakat, vagy pedig megnézhetjük azt, hogy mi történik akkor, amikor egyszerűen fogják az evolúció elméletet és a darwinizmust, illetve mindjárt látni fogjuk, hogy ennek egy sajátos válfaját, és megpróbálják társadalmi magyarázat szintjén alkalmazni. Tehát én arról szeretnék beszélni, hogy amikor a szociáldarvinizmus megjelenik, akkor a szociáldarvinizmust hogyan és milyen körülmények között és miért próbálják alkalmazni, és ennek miért vannak olyan katasztrofális következményei, mint hogy valószínűleg a szociáldarvinizmustól mindenki eljut egy nem is olyan nagy logikai ugrással mondjuk az eugeniához és a náci népirtáshoz. Tehát ez az egyik, ami miatt fontosnak tartom a témát. A másik, eztán kevésbé fontos, de nem kevésbé jelentős az, hogy mindmáig úgy tűnik, hogy az evolúció elmélet az, ahol a demarkációs viták zajlanak. Ugye a történet az nagyjából azzal kezdődött, hogyha leegyszerűsítettem a dolgot, Darwin egész egyszerűen az addig vallási körbe tartozó, lásd a Biblia és az emberiség eredetének kérdését. Kérdés az egész egyszerűen bevonta a tudomány körébe, és ma is elég kimutatható, hogy van irányú erők, amik megpróbálják a tudomány köréből kivonni az evolúciót és megint visszautalni a valláshoz. És a harmadik, ami miatt úgy gondolom, hogy nagyon fontos ezzel a kérdéssel foglalkozni, az egy George Santayana nevezetű filozófus úgy fogalmazta meg 1900 körül, hogy aki nem ismeri a történelmet, az arra ítéltetik, hogy megismerje, magyarán, hogy elkövesse újból ugyanazokat a hibákat. Nyilván attól, hogy megismerjük a hibákat, nem tudjuk a jövőbeli hibákat is kizárni, de a jövőbeli hibák egy kategóriát ki tudjuk zárni. Most a jövőbeli hibák egy kategóriája, és az egész szociáldarvinizmus, illetve a szociáldarvinizmus, mindjárt megmondom, mit értek, vagy mit szoktak ez alatt érteni, erről szól. A jövőbeli hibák egyik kategóriája az az, hogy a morál filozófiának, tehát annak a filozófiának, ami azt a kérdést teszi fel, hogy hogyan kell az embernek viselkednie, és mi kell, hogy legyen, annak az az alapkérdés, ezt úgy szokták megfogalmazni, hogy a vanból hogyan jön létre a legyen. Tehát megnézem, hogy az ember az így vagy úgy viselkedik, mit tudom, 13 éves korában mindenkinek kék lesz a feje, kis zöld pöttyökkel rajta. Ebből milyen következtetést tudok levonni arra vonatkoztatva, hogy az embernek ennek megfelelően milyen etikai magatartást kell megvalósítani. Ugye ad abszurdum, kiderül, hogy az egész emberiségnek közös őse van még hozzá több különböző ágon is, és a csimpánzokkal is közös őse rendelkezünk, ahogy ezt Raskó Gábor elmondta, akkor ebből mi következik? Az következik, hogy mostantól kezdve szia testvérnek kell szólítanom a csimpánzt, amikor elmegyek a fővárosi állat és növénykertbe, vagy az, hogy egész egyszerűen föltállalhatom magamnak és megegyem. Ez a morálfilozófia alapkérdése. Abból, hogy bizonyos tényeket le tudunk szögezni, ebből hogyan tudunk arra következtetni, hogy milyen erkölcsi viselkedést kell megvalósítanunk. Na most, amikor erről a témáról fogok beszélni, én ezt elsősorban történészként teszem, nem pedig biológusként vagy morálfilozófusként, úgyhogy előre le kell szögeznem azt is, hogy igaz ugyan, hogy Darwin nap van, vagy Darwin nap lesz, de valószínűleg Darwin sem gondolt magára úgy, mint egy tévedhetetlen és megcáfolhatatlan kijelentőseket tevő emberre. Darwin ugyanúgy a saját korának a természettudósa volt, mint bárki más. Tehát azok, amiket másnál számon kérünk, azokat rajta is ugyanúgy számon lehet kérni. És nem különösebben meglepő módon a darwini evolúció elmélet azért nem köthető össze egy nagy egyenlőség jellel, mondjuk a 21. század elejének evolúció elméletével. Tehát ezt is szeretném leszögezni, és végezetül még egy dolgot, hogy amikor ilyen témákról beszélünk, akkor mindig három szintjét szokták összetni a vitának. Például föltesszük azt a kérdést, hogy lehet-e olyan, tehát ugye tételezzük föl, hogy szeretnénk az, hogyha az utódaink nagyobbat tudnának ugrani. Akkor ugye ez három szinten fogalmazható meg kérdésként. Egyrészt léteznek-e olyan technológiák, amik lehetővé teszik, hogy az utódaink nagyobbat ugorjanak, ugye egy nyilván genetikai beavatkozásokról van szó. A másik, ha ezt végrehajtottuk, akkor el lehet jól azon is vitatkozni, hogy nagyobbat ugrik, de hamarabb kifárad. Ez valójában megfeleltethető a nagyobbat ugraninak, vagy az számít a nagyobbat ugrónak, aki hosszabb ideig tud nagyobbakat ugrani. És a harmadik, és az erkölcs filozófiával kapcsolatos viták, hogy erre a szintre szoktak koncentrálni, az az, hogy akarjuk-e egyáltalán, hogy az utódaink mondjuk helyből át tudják ugrani ezt a fél termet, vagy pedig más céljaink vannak. Mindez azért érdekes, mert amikor szociál darwinizmusról beszélünk, akkor nagyon élesen meg kell különböztetnünk egymástól a világkép és az ideológia fogalmát. A világkép az valami olyasmiről szól, hogy mit gondolunk a világról, mit gondolunk a természetről, mit gondolunk a természetben az embernek, mi a helye és hasonlók. Az ideológia pedig az tulajdonképpen a morálfilozófiához köthető hozzá. Az ideológia az arról szól, hogy ha az emberre ez vagy az igaz a biológiai törvényekből levezethetően, akkor az embernek hogyan kell viselkednie. Ennek megfelelően, hogyha megnézzük a szociáldarvinista világképet, amiből az összes különböző szociáldarvinista áramlat kinőtt aztán, akkor két dolgot fogunk látni. Az egyik az, hogy minden szociáldarvinista elképzelés alján 5 darab feltételezés helyezkedik el. Ez az 5 feltételezés úgy hangzik, hogy egyrészt biológiai törvények irányítják az élővilágot, és ennek megfelelően az embert is. Ez idáig jó. A második feltételezés az úgy szól, hogy a populáció növekedés azt fogja eredményezni, hogy véges erőforrások el fognak fogyni, ergo versenyezni, harcolni, küzdeni, kinek hogyan tetszik, fogunk a véges erőforrásokért. A harmadik azt mondja, hogy azok a pszichológiai, biológiai, vagy bármilyen tényezők, amik az egyedet segítik ebben a küzdelemben, ezek szépen, hogyha valóban hozzásegítik, hogy továbbadja őket, akkor szépen tovább fogja őket adni. A negyedik pedig azt mondja, hogy a küzdelmek azok oda vezetnek, itt most nagyon leegyszerűsítem, és a 19. századi szociáldarvinista nézetet mondom el, a küzdelmek azok egész egyszerűen oda fognak vezetni, hogy új fajok jelenhetnek meg, és régi fajok tűnhetnek el. És ehhez hozzátesznek egy 5. posztulátumot is a szociáldarvinisták, ami viszont úgy hangzik, ez biológiai determinizmusnak szokták nevezni, ami azt mondja, hogy a biológiai törvények azok nem csak az embert, mint olyat írják le, hanem az összes ember által létrehozott társadalmi képzőményt is, vallást, házasodási szokásokat, bűncselekmények elkövetését vagy nem elkövetését, mindent a biológia ír le. Ez egy nagyon keményen determinista kijelentés, de itt arra kell felfigyelni, és innentől kezdve szokott félrecsúszni az egész szociáldarvinizmus interpretáció, hogy ez egy természettudományos kijelentés. Azt állítja, hogy igen, az egész emberi kultúra is leírható a biológia fogalomtárával. Ennek nincsen pozitív és negatív, nincsenek arra vonatkozó előírásai, hogy kit kell kiirtani és kit nem kell kiirtani. Ez egy tudományos kijelentés. Ma úgy gondoljuk, hogy ez egy tarthatatlan tudományos kijelentés. A redukciónak a mi elképzeléseink szerint nincsen helye. De ez egy világkép, és nem ideológia, következésképp, ha azt mondjuk, hogy valaki szociáldarvinista, akkor abból, hogy az illető szociáldarvinista, nem fogjuk tudni megmondani, hogy mit mond a háborúkkal kapcsolatban, mindjárt kitérek a háborúk kérdésére. Nem fogjuk tudni megmondani, hogy mit mond a rasszokkal kapcsolatban, hogy vannak-e egyáltalán, és hogy hogyan kell velük bánni. Nem fogjuk tudni megmondani, hogy mit mond az eugenikáról, tehát hogy be kell leavatkozni az emberi faj jövőjébe, és hogyan kell beavatkozni. Semmit nem fogunk tudni megmondani. Itt ugyanis a tipikusan a van és a legyen problémájával találkozunk. Abból, hogy van egy szociáldarvinista világképünk, ebből nem tudunk következtetni arra, hogy akik ezt a világképet képviselik, azok hogyan értelmezik az ebből levonható következtetéseket. Ez egy nagyon fontos dolog, a szociáldarvinizmus, mint világkép önmagában semmit nem mond, hanem egy tudományos álláspontot fejez ki, amit megint csak mondom, ma nem fogadunk el, mert teljesen korszerűtlenné vált, mit vár az emberi 19. század közepén megszületett elmélettől. Legalábbis a jelenlegi formájában. Na most itt még annyit érdemes megemlíteni, két dolgot érdemes megemlíteni, vicces módon, vagy nem vicces módon, de a szociáldarvinizmus az valójában nem Darwintól származik. Pontosan ki lehet mutatni a darwini szövegekben, hogy maga Darwin is szociáldarvinista volt, ő is elfogadta ezt az ötödik postulátumot. Foglalkozott ezzel, hogy a nyelv és az evolúció, az érzelmek kifejezése az evolúció, a társas és társas viselkedés és az evolúció. Tehát ő is úgy gondolta, hogy a rendelkezésére álló apparátus az alkalmas arra, hogy szépen leírja vele az egész emberi társadalmat és minden szintjét, de ez megmaradt egy világképnél, nem csinált belőle ideológiát, ez az egyik, amit szeretnék kiemelni. Ugye nála is nagyon jól ki lehet mutatni egyébként az ellentmondásokat, pontosan tudjuk, hogy ellenezte például a rabszolgaságot, és azt is pontosan tudjuk, hogy ugyanekközben meg volt róla győződve, hogy angol szászok ki tudja miért, talán véletlenül, mert darab angol szásznak született. Most angol szászok azok mégiscsak felsőbbrendűek, akárhogy. Tehát itt még azt is érdemes megfigyelni, hogy még a között sincsen összefüggés, hogy a szociáldarvinista világképen belül az egyes konkrét kijelentésekkel kapcsolatban mit fogunk mondani. És végezetül még annyit Darwinról, és aztán rátérnék a szociáldarvinizmus művelőire, hogy amikor megírta a fajok keletkezését, amiből ugye végül is nem lett galambtenyésztési kézikönyv, akkor ő a saját kutatásai alapján iszonyatos mennyiségű adatot földolgozva dolgozott. Amikor megírta az ember származását, akkor mások kutatásai alapján iszonyatos mennyiségű adatot földolgozva dolgozott. Tehát például attól a Herbert Spencertől is elég sok mindent átvett, akit ma a szociáldarvinizmus megalapítójának szoktunk tekinteni. És bármilyen vicces, ugye 1859-ben jelenik meg a fajok eredete, ehhez képest egy Herbert Spencer nevezetű a szociáldarvinizmus atya, aztán egyébként 1903-ban majd mellé temetnek Marxnak is. Tehát Herbert Spencer 1851-ben megírta a saját alapvetését a szociáldarvinizmusról. Ebben azt mondta, több dolgot mondott, egyrészt azt mondta, hogy létezik egy kozmikus evolúció, az evolúció az nem egy biológiai törvény, az evolúció az mindennek a törvénye, és mindenütt azt figyelhetjük meg, hogy az egyszerűtől az összetett felé halad ez az egyik, a másik pedig, hogy tulajdonképpen fejlődik az egész, és az egésznek a motorja a túlélésért folytatott harc, ami emögött meghúzódik. Tehát ő ezt 1851-ben megírta, még mielőtt Darwin bármit publikált volna ezzel a témával a kapcsolatban, és ennek megfelelően abból indult ki, hogy, és ez az, amit ma klasszikus szociáldarvinizmusnak szoktunk tekinteni, tehát Spencer abból indult ki, hogy ha a szociáldarvinizmus az mindenkire érvényes, és minden szinten érvényes, akkor nyilván a társadalomra is érvényes lesz. Tehát innentől kezdve ezzel a fegyvertárral szépen le fogjuk tudni írni az egész társadalomnak a működését. Zárójeles megjegyzés, ebben az lényegében két irányzat harcolt egymással. Az egyik az új liberalizmus volt, ami megpróbálta úgy fölfogni az államot, hogy az állam egy eszköz, ami pozitív módon beavatkozik az emberek életébe, hogy mindenkinek jobb legyen, erre majd még az eugenikával kapcsolatban vissza fogok térni. És ehhez képest Spencer, illetve Spencer követői az úgynevezett individualizmus talaján állva azt mondták, hogy ugyan az államra is hat az evolúció, mondta Spencer, viszont az evolúció alapegysége az az ember, és az állam ennek megfelelően nem magasabb rendű, mint az ember, és az állam egyáltalán úgy jött létre, erre kidolgozott egy modellt, hogy első lépésben mindenki háborúskodott, mert az emberek ilyen primitívek voltak, önzőek voltak, nem lehetett őket kordában tartani. Az egyetlen megoldás az volt, hogy mindenki katonáskodik, és ahogy jól katonáskodtak, a közben területeket foglaltak el, rabszolgákat szereztek, az állam szépen megnőtt, és miközben ez történt, eközben az emberekbe azt mondhatnám, hogy belenevelődött a rendes viselkedés, az önzetlenség, a mások segítése és hasonlók, és ez teljesen fölöslegessé tette a katonai társadalmat, úgyhogy elkövetkezett az ipari társadalom, itt van mindenki megszemlélhető, szabad verseny és kapitalizmus a végső fejlődési forma, és itt az államra egész egyszerűen azért nincs szükség, mert már nem azokat az embereket kezelgeti az állam, akiknél még szükség volt rá, és ma olyan az állam és az ipar viszonya, mondja Spencer, mint amilyen mondjuk az agy és a gyomor viszonya, teljesen mindegy, hogy valaki bolond-e vagy nem, ha csak nem szenved valami bélbetegségben, akkor az emésztése az jó lesz. Vagyis teljesen mindegy, hogy a parlament az működik-e vagy sem, attól az ipar az még tökéletesen jól fog működni, következésképp ne is akarjuk, hogy az állam az működjön és beavatkozzon, ugyanis azzal ebbe a kozmikus rendbe avatkozna be, hanem mondjuk azt, hogy minden a szabadkereskedelem, és mondjuk azt, hogy például, és voltak is erre elég szép példák, például az Amerikai Egyesült Államokban nagyon népszerűvé vált nagyon gyorsan a szociáldarvinizmus, mondjuk nem engedjük meg, legfelsőbb bírósági végzés, nem engedjük meg, hogy korlátozzák heti 60 órában a New Yorki pékeknek a munkavégzését. Egész egyszerűen azért, mert ez az állam így kívülről teljesen fölöslegesen beleavatkozik abba a versenybe, ami a túlélésért folyik, és akkor minek avatkozzon bele. Spencer odáig elment, hogy még azt is mondta, hogy még az sem szerencsés, ha mondjuk meggátoljuk, nem, tehát az sem szerencsés, ha engedjük az államnak, hogy mondjuk a gyermekmunka ellen, vagy a gyermekek kínzása ellen föllépjen, az állam az ne szóljon bele, neki nem ez a dolga, szép adjon kívül, amiből egyébként az is következik, hogy Spencer nyilván ellenezte az imperializmust is, mert azt mondta, hogy az imperializmus, az, amit ugye az államok gyakorolnak egymás között, az megint csak egy ilyen állami forma, az állam az ne csináljon semmit, hanem szépen üljön nyugodtan, majd hogyha én bérelek magamnak egy hadsereget, és oda megyek, és jól elfoglalom őket, az egy magánvállalkozás lesz, és az teljesen rendben van. Tehát nagyjából ez volt Spencernek az elképzelése, ez a klasszikus szociáldarvinizmus, vagy az alapvető szociáldarvinista forma, ami azonnal elkezdett egyébként változni. Én azon szoktam gondolkodni, hogy föl lehetne egy ilyen mátrixba írni az egészet, és mindenki, aki szociáldarvinista, mindennel kapcsolatban mindent mondhat, tehát teljesen megjósolhatatlan, hogy mit fog mondani, mert például amikor elkerült Amerikába a szociáldarvinizmus, akkor ugyan ott is elismerték azt, hogy az államnak két feladata van, hogy Spencer mondta, hogy az egyik feladat az, hogy megvédje az állampolgárokat a külső támadástól, a másik meg az, hogy megvédje őket egymástól, tehát ne engedje, hogy rosszat műveljenek, de különben semmi dolguk nincsen. Ehhez képest mondjuk egy Fiske nevezetű filozófus arra a következtetésre jutott, hogyha ez a helyzet, akkor a világ az egy harmónia felé halad, mert a fejlődésnek ez az útja, és egyre jobb lesz az egész. Egy Sumner nevezetű szociológus volt egyébként, és aztán az ő révén terjedt el az az elképzelés, hogy akkor az állam az mégiscsak csinált intervenciót, és beavatkozhat a katonaságba. Sumner, vagy a hadviselésbe, Sumner pedig amellett érvelt, hogy mivel az egésznek a túlélésért folytatott harca lényege, ugye az államok azok katonai felfegyverkezett formában harcolnak a túlélésért, következésképp a háború az egy szükségszerű dolog, és ennek megfelelően az imperializmus is semmi másról nem szól, mint hogy oda megyek és szépen folytatom a túlélésért folytatott harcot. Vagyis miközben beavatkozás ellenes és individualista ugyanúgy, mint Spencer, eközben azt mondja, hogy a háborúra Spencer elképzelésével ellentétben szükség van. Hogy egy másik vonulatot említsek meg, most nagyon gyorsan érintem, hogy nagyjából milyen főbb csapásirányok voltak ezzel az elképzeléssel kapcsolatban, amikor Engels ott állt 1883-ban Marx sírjánál, akit ugye 1883-ban valószínűleg kicsit máshogy ítéltek meg, mint mi az eltelt közel 125 évben, évvel később. Ő azt mondta, hogy Marx azt csinálta, hogy felfedezte, hogy ugyanúgy, mint az evolúció elmélet képes a biológiai világ működését leírni, Marx felfedezte azokat a társadalmi törvényeket, amik képesek a társadalom működését leírni. De ő nem volt szociáldarvinista, ebből nem következhetett arra, hogy biológiai törvények érvényesek. Éppen ellenkezőleg egy August Bebel nevezetű német marxista filozófus például azt mondta, hogy az ember és az állat az ott különbözik, hogy az embernek van előrelátó képessége és gondolkozik, az állatok azok követhetik vakon azt, hogy megyünk előre és küzdünk a túlélésért, ehhez képest az embernél ez egész egyszerűen nem indokolt. Mert ugye mi gondolkodunk. Na most ennek a szocialista irányzatnak volt egy nagyon sajátos válfaja Angliában, ők voltak a brit fábiánusok, akiknek az volt az elképzelésük, hogy szocializmusra van szükség, megint mondom, ez más jelentett akkorban, mint amit ugye személyes tapasztalatok alapján mi gondolunk az egészről, tehát ők azt mondták, hogy szocializmusra van szükség, De ez szépen, fokozatosan és csendes változásokon keresztül kell elérni, és mellékesen a brit fábiánusok azok általában szociáldarwinisták is voltak. Ennek megfelelően mindent mondtak, amit lehet egyáltalán el tudunk képzelni, mondjuk a háborúval kapcsolatban. Egy Ricci nevezetű vezetőjük azt mondta, hogy a háború az egy primitív dolog, de az ipari versengés az még primitívebb, mert a háború az mégiscsak állami szinten folyik, és akkor egy magasabb rendű. Ehhez képest egy Wallace nevezetű másik brit fábiánus azt mondta, hogy a társadalomnak szüksége lenne arra, hogy eugenikai módszerekkel beavatkozzunk, mert az a társadalom, ami most létezik, mondjuk az 1880-as években, ezt olyan emberek hozták létre, akiknek az agya és a biológikuma még más körülményekhez alkalmazkodott, tehát nyilván nem tudták jól megcsinálni, de mellett még azt is mondta, hogy ennek ellenére ezért az edukáció is fontos, és igen, a nőket is emeljük föl. Akkor George Bernard Shaw, akit valószínűleg mindenki ismer, mint híres drámaíró, ő egyenesen lamarckista volt, zárójeles megjegyzés egyébként, hogy Spencer is lamarckista volt, mert amikor ő kidolgozta saját elméletét, akkor csak lamarckista evolúció elméletek voltak ismeretesek. De George Bernard Shaw pedig azt mondta, hogy ugyan lamarckizmust képviseli, viszont hát mégiscsak az eugenika az egy jó dolog, tehát helyenként meg kéne nézni, hogy nem alkalmazzuk-e esetleg a bűnözőkre is, mert hogy minek hagyjuk őket szaporodni. Most itt eddig az a lényeg, hogy azt látjuk, hogy ezek az elméletek, ezek mindig visszautalták az egyénhez azt, hogy kinek a felelőssége az, hogy mennyire sikeresen állja meg a helyét a létért való küzdelemben. Nyilván megvolt, ugye megint csak jönnek a szociáldarwinisták, ennek egy pont ellentett irányzata, mondjuk a Thomas Huxley, akit úgy szoktak nevezni, hogy Darwin buldogja, ő azt mondta, hogy éppen ellenkezőleg az államnak az a feladata, hogy beavatkozzon és fölemelje a szegényeket, és azért kell a szegényeket fölemelni, ugye a másik irányzat a szociáldarwinizmusból azt mondta, hogy ne emeljük fel a szegényeket, mert azzal csak beavatkozunk a létért fő küzdelembe. Huxley meg azt mondta, hogy az államot az erősíti, hogyha fölemeljük a szegényeket, mert ha fölemeljük őket, akkor az állam az erősebb lesz, és akkor majd szépen és jól részt fog tudni venni a különböző harcokban. Vagyis eléggé jól láthat, mármint a más államokkal folytatott harcokban. Tehát egész egyszerűen, és ezt hosszasan lehet folytatni, hogy voltak, akik elmondták, hogy az evolúció története, az a morális fejlődés története, és az időfüggényében előrehaladva egyre fejlettebbek leszünk etikaiak, stb. Stb. A lényeg az, hogy ez az a pont, ahol eljuthatunk odáig, ami valószínűleg másoknak is eszébe jutott már. Ugye egy Péter Kropotkin nevezetű, egyébként anarchista filozófus 1902-ben megjelentette egy könyvet, amiben ő már azt mondta, hogy miközben Darwin nagyon fontosnak tartotta a csoporton belüli együttműködést, Kropotkin már azt mondta, hogy az adott faj tagjai azok egyáltalán nem is harcolnak egymással, és az evolúciónak nem az az, és itt, ugye itt megint szociáldarwinizmus, az evolúciónak nem az az üzenete, hogy az egyedek harcolnak egymás ellen, és a legjobb marad fönt, hanem az evolúciónak az az üzenete, hogy csak azok maradnak fönt, akik összefognak a többiekkel. Következésképp az evolúció egy ilyen kölcsönös segítségnyújtási elméletbe torkolott, ami ugye eléggé messze van attól, amit mi eredetileg a szociáldarwinizmusról gondoltunk. Na most, ahol elkezd az egész történet félrecsúszni, és innentől kezdve egyre komorabb lesz, az valószínűleg ott, amikor becsatlakozik a szociáldarwinizmusba a fajfogalom vagy a rasszizmus. Most ebben nem akarok nagyon hosszasan belemenni, itt azt lényeges tudnunk, hogy a fajfogalom egyrészt a 19. század elején még egy eléggé képlékeny fogalom volt, nyilván nem a mai biológiai értelemben kezelték, sőt, még csak nem is úgy mondjuk, ahogy a neonáci tüntetők szokták kezelni, föltéve de meg nem engedve, hogy ők egyáltalán tudják, hogy ez a fogalom mit jelent, hanem azt mondták, hogy faj, akkor értették alatt az emberi fajt, az európai fajt, az árja fajt, a néger fajt, értettek alatta mindent, és attól kezdve, hogy elkezdtek fajról beszélni, itt ugye megint szétesik az egész, és én azt mondom, hogy faj, és milyen következtetéseket vonok le a fajjal kapcsolatban. Nyilván, ha szociáldarwinista vagyok, akkor vagy mondjuk amellett fogok érvelni, mint hogy egy Brace nevezetű amerikai amellett érvelt a 19. század közepén, aki egyébként New Yorkban az ilyen partraszállók által elhagyott gyerekeket segítette. Tehát ő amellett érvelt, hogy tessék, itt van a darwinizmus, meg lehet nézni, közös. Mindenki testvér, a négerek vagy a sötétbőrűek azok nem alsóbbrendűbbek nálunk. Ugyanekkor, ugyanebben az Amerikában, ugyanekkor egy Leconte nevezetű, szintén szociáldarwinista, ő viszont már azzal érvelt, hogy igen, hát a közös eredet az megvan, köszönjük szépen, de hát a négerek azok nyilván lejjebb állnak az evolúció létráján, következésképp plastikusabbak, és következésképp arra van szükségük, hogy majd mi megmondjuk nekik, hogy hogyan csinálják az egészet. Vagyis, ugye itt megint csak elég jól látható, hogy mindig az a kérdés, hogy mi a, tulajdonképpen amikor megpróbáljuk a vanból a legyent megfogalmazni, akkor mindig az történik, hogy mindenki azt hozza ki végeredménynek, amit szeretne. Ugye ilyen egészen abszurd példákat lehet felhozni. Volt például egy Courtney Sellers nevezetű felfedező, aki a 19. század második felében Afrikában elég jelentős szerepet töltött be. Ő olyan fontosnak tartotta például a Darwint, hogy még a Darwin hegyet is ő nevezte el róla. Eközben a Matabele háborúban úgy vadászott a négerekre, mintha azok vadkutyák lennének, és körülbelül ugyanekkora érdeklődés mutatott az egész problémáiránt, és azt mondta, hogy igaz, hogy közös az eredetünk, de a közös eredetből a közös eredeten kívül nem következik semmi. Ezek annyival lejjebb vannak nálam, hogy meg se lehet érteni, hogy mit mondanak. Következésképp elém jönnek, akkor szépen lepuffantom őket. Vagyis megint csak nem tudjuk összekötni a szociáldarvinizmusra belőle levezetett elképzelésekkel. Na most, ahol a szociáldarvinizmus megalapozta a rossz hírét, az két terület. Ezek mellett az egyik, hogy még olyan történészek is vannak, akik föl szokták vetni, hogy az egész első világháború az arra vezethető vissza, hogy a szociáldarvinizmus azt tanította volna, hogy a nemzetek közötti háború szükségszerű. Mint láttuk, valóban voltak szociáldarvinisták, akik ezt tanították, voltak, akik nem ezt tanították. De a lényeg az az, hogy a háború előtti idők több gondolkodója is, most csak egy példát emelnék ki, például egy Bernardi nevezetű német tábornok 1912-ben írt egy könyvet a Németország és a következő háború címmel, és ebben azt fejtegette, hogy a föld területei azok végesek, egy fejlődő ország az népesség számát tekintve is fejlődik, és amikor elfogynak a területek, akkor ugye három megoldás van előtte, vagy hódít, vagy kivándorol, vagy pedig kolonizál. Németországnak nem áll rendelkezésére sem a kivándorlás, sem a kolonizálás lehetősége, tehát nem marad más, mint a hódítás, és akkor itt ugye már mindenkinek eszébe fog jutni valószínűleg a Lebensraum, tehát az élettér fogalma, amit nem sokkal korábban bevezetett egy Ratzel nevezetű német filozófus, és ő arra hivatkozott, hogy az élettér az arról szól, hogy egész egyszerűen jön az erősebb és elveszi, mivel nincs olyan természeti törvény, ami megmondaná, hogy melyik terület kihez kell, hogy tartozzon. Itt most megint hosszasan lehetne fejtegetni, hogy a különböző elméleti szakírók hogyan próbáltak meg érvelni a háború mellett. Egy Wyatt nevezetű szerző 1911-ben azt mondta, hogy a háború az nem csak a túlélésről szól, hanem arról is szól, hogy a jobb győz, és ugye azért győz a jobb, mert a moralitása az, ami lehetővé tegye, hogy győzzön a háborúban. Később kimutatták azt, hogy a háború az valójában a nemzetek próbaköve, és ilyen értelemben szükség van rá, és a második világháború alatt egy Sir Arthur Case nevezetű szerző egészen odáig jutott, hogy azt jelenti, ki, ő már természetesen szintén angolszász volt, vagy brit volt, ő azt jelentette ki, hogy a háború egész egyszerűen az, ami meghatározza a fajok sorsát, tehát evolúciósan megvan alapozva az, hogy a háborúra rettenetes módon szükségünk van. Megint csak jelzem, hogy ő ugye a másik oldalon volt, tehát nem a hitleri oldalon állt. És itt jelenik meg a hitleri oldal, vagyis az eugenika, és az ezzel kapcsolatos kérdések. Már Darwin is azt írta, itt hadd idézzem, hogy ne csak állítsam, hogy Darwin maga sem volt mentes a saját korának elképzeléseitől, hogy egy civilizált társadalomban a gyenge tagok a saját fajtájukat terjesztik. Ez nyilvánvaló. Aki foglalkozik háziállatok tenyésztésével, például ő a galambokéval, annak nem lesz kétség afelől, hogy ez káros az emberi fajra, és Darwin szépen kereken felvetette, hogy hát akkor kérem szépen, mondjuk korlátozni kéne bizonyos embereknek a szaporodáshoz való jogát, mert ugye ők a saját rossz, ma azt mondanak, hogy génjeiket fogják tovább terjeszteni. Most itt azt kell látni, hogy az egész eugenika mögött négy feltételezés húzódik meg, ez nagyjából mindegyik elfogadhatatlan a mai tudományosság számára. Ugye föltételezik azt, hogy vannak alsóbb és felsőbb rendű emberek, ami egész egyszerűen egy definiálhatatlan fogalom, akkor föltételezik azt, hogy a származás az fontosabb, mint a környezeti hatások, ami megint csak nem ilyen egyszerű kérdés. Föltételezik, hogy az állattenyésztés és az embertenyésztés közé tehetek egy egyenlőségért. Ugye kitenyészhetek olyan galambokat, akiknek mit tudom, milyen formájú szárnya van, ezzel Darwin is hosszan foglalkozik, akkor kitenyészhetek olyan embereket is, akiknek mit tudom, milyen formájú feje van. És végezetül azt is föltételezik, hogy a természetes kiválasztózás, mint olyan, az nagyon jó, és amikor megjelenik a modern állam, akkor a modern állam az beavatkozik, és az alsóbb rendűeket kezdi el segíteni, és ez viszont már az evolúció ellenében hat. Ugye ez az eugenikának az elve. Az eugenika az azt mondja, hogy majd mindjárt a végén körülbelül 5 percben visszatérne arra, hogy mit is értsünk eugenika azon kívül, hogy az eugenikát 1883-ban Galton alkotta meg, mint fogalmat, és azt jelentette, hogy a jó születés. Tehát az eugenika az egész egyszerűen azt mondja, hogy az államnak át kell vennie az evolúció helyét mert az evolúció a modern körülmények között már nem tudja elég jól eljátszani a saját szerepét. Most megint nem fogom elmondani, körülbelül 1900-tól fölfelé a világ minden fejlettebb országában eugenikai társaságok alapulnak, Amerikától, Franciaországon, Németországon keresztül, Nagy-Britanniáig eugenikai világkongresszust tartanak, és eközben pontosan ugyanúgy vitatott minden fogalom, mint eddig. Az eugenikusoknak az egyik fő félelme az, hogy ugye a modern civilizáció körülményei között az evolúció az nem működik megfelelően, tehát a társadalom az el fog korcsosulni, ezt például egy Lancaster nevezetű filozófus mondta, ehhez képest egy Nordau, Max Nordau nevezetű filozófus azt mondta, hogy nem, ugye a korcsokkal, vagy az elkorcsosuló emberekkel, a degenerációval az a probléma, hogy ők nem tudnak alkalmazkodni, tehát ők is úgyis ki fognak potyogni, tehát most mit foglalkozzunk az egész problémával. De a lényeg az az, hogy az eugenikai mozgalom, és most megint nem akarom részletesen elmondani, de ez nem csak a német jellemző volt, Amerikában 1907 és 41 között kb. 60 ezer embert sterilizáltak megfelelő törvények alapján, és a végén már ilyen érveléseket lehetett a legfelsőbb bíróságon hallani, hogy valakinek nincsen joga a szaporodáshoz, mert a promiszkuitásra való hajlamot mutatja. Ez egyébként egy 17 éves lány volt, akinek föltehetően nem csak egy fiúval ment el egy este táncolni, hanem akár kettővel vagy hárommal is, és ezek alapján sterilizálták is. Na most az egész mögött, az eugenika mögött, tehát az az elképzés húzódik meg, hogy mi avatkozunk be, és mit csináljuk jól. Itt azt is látni kell egyébként, hogy amikor fölmerülnek a különböző társadalmi problémák, mert pedig a 20. század elejétől például a modern városban rendkívül sok probléma volt, prostitúció, emelkedő bűnözés, mindez még látszott is, rendkívül kínos, tehát ott volt az utcákon az egész, miközben elkezdett például az európaiaknak a lélekszáma visszaesni, hogy ez a jaj, elfogy az ország, elfogy a nemzet című történet, azt is sikerült kimutatni, hogy a közép és a felső osztálybelieknél inkább fogy a gyerekszám, mint az alsó osztálybelieknél. Ugye erre megint csak két választ lehetett volna adni. Az egyik válasz az úgynevezett környezetmérnökség volt, akik azt mondták, hogy akkor változtassuk meg a környezetet. A másik válasz az az eugenika volt, akik azt mondták, hogy akkor változtassuk meg az embert. És az eugenika attól vált szörnyűvé, hogy összekapcsolták a rassz fogalommal, vagy általában az alacsonyabb rendű és a felsőbb rendű ember fogalmával. Ugye azt szoktuk mondani, hogy ahova kiukadtak, az lényegében az volt, hogy a faj túlélése, egyrészt ez a faj ez egy eléggé képtelen fogalom ebben a dimenzióban, de a faj túlélése az egész egyszerűen a faj tisztaságtól függ. És ugye ez vezet el minket Németországhoz is, ahol Hitler már 1928-ban megmondja, hogy kétféle alapja van a túlélésért folytatott harcnak. Egyrészt harcolunk az élelemért, hogy mi magunk életben maradjunk, másrészt harcolunk a szaporodási jogért, ezt nem így nevezi, hanem szerelem, de teljesen mindegy, hogy az utódainkat létre tudjuk hozni, hogy az egész történelemfejlődés az arról szól, hogy az első fázisban megrekedtek, azok csak a saját élelmükért harcolnak, a második fázisban lévők, azok már az utódok túlélésért is harcolnak, és a harmadik az, ami az igazi, az nyilván a fajért fog harcolni, és ez a legmagasabb rendű, ennél szebbet el sem tudunk képzelni. Faj egyenlő vér, se kultúra, se vallás, se egyebek, a faj az vér, vérrel azonosítható, tehát genetikai leszármazással, és lehetetlen a fajt módosítani. Na most mi következik abból, hogyha a fajt lehetetlen módosítani? Az következik, ennek szintén megvolnak az előzményei ebben az úgynevezett irodalomban. Arra szoktak hivatkozni, hogy mint ahogy a rossz pénz kiszorítja a jót, hogyha egy magasabb rendű meg egy alacsony, ugye ki az, aki szereti a bort vizezni? Tehát egy alacsony meg egy magasabb rendű faj keveredik, akkor ebből nyilván a magasabb rendű faj fog kijönni rosszul. Következésképp nem szabad megengedni, hogy a fajok keveredjenek, és ezt nagyon szépen az idézőjelet remélem mindenki hallja a hangomban, végig is zongorázta a hitleri Németország első lépésben 1933-ban, tehát még az aláírás meg se száradta Hitler kinevezésén. Azonnal bevezettek egy sterilizációs törvényt, ami egyrészt lehetővé tette, hogy az őrülteket és az elmebetegeket és az örökletes betegeket azokat sterilizálják, és itt volt egy kis zárójel is egyébként, ami kiterjedt az antiszociális elemek sterilizálása is, tehát például a homoszexuálisokra, például az olyan anyákra, akik nem tudtak egy férjet felmutatni a gyerekük mellé, és a hasonlókra 1945-ig kb. 360 ezer embert sterilizáltak. Ennyiről tudunk erre a törvényre hivatkozva. Második lépésben 1939-ben bevezették az eutanázia programot, ami első lépésben csak a gyógyíthatatlan betegekre terjedt volna ki. Ugye emlékszünk rá, hogy ezt már George Bernard Shaw is felvetette egyébként, meg sokan mások előtte, mert a Weimari köztársaságban vitatkoztak arról, hogy ez most kellene vagy lehetne. Tehát az eutanázia program 1949-ben kiterjesztették az első lépésben a betegekre, második lépésben kiterjesztették az antiszociális elemekre, és harmadik lépésben pedig kiterjesztették a nem kívánatos fajokra is, ugye tehát például a zsidókra, szlávokra, és a cigányokra, és így jutottak el oda, hogy elkezdtek egy olyan faji utópiát, itt az utópiát megint idézőjelben kezelve építeni, ami a tiszta fajról szólt, és mint olyan, ugye egyrészt azt lehet látni, hogy nyilván nagyon erős kapcsolata van a szociáldarvinista világképpel, de nyilván megint csak nem vezethető le a szociáldarvinista világképből. Azt csak zárójelben jegyzem meg, hogy itt már kezdett nagyon zavarossá válni az egész ideológia, mert például számos náci vezető, Hitler is önmagának is ellentmondva is tartotta például úgy, hogy az ember az nem a majomtól származik, itt ugye megint idézőjelben az, hogy majomtól származik, illetve a közös ős elképzelését is elutasították. Most a második világháború után következett egy a szociáldarvinizmus szempontjából körülbelül 3 perc még csendesebb korszak, körülbelül 1945 és 60 között, ezek nem ilyen nagyon szigorú időpontok, nem volt nagyon népszerű a szociáldarvinista eszméket hangoztatni. Közben ugye teljesen megújult az evolúció elmélet, a genetika, amiről most hallottunk egy nagyon jó és átfogó előadást. Emellett megjelent az ökológia, az etológia, a matematikai módszerek, a populáció genetika és hasonló tudományok, tehát tulajdonképpen egy új korszak kezdődött az evolúció elméletben, és ezzel együtt szépen visszahozták a szociáldarvinista elképzeléseket is. Egyrészt a 60-as évektől elkezdtek arról írogatni, hogy az embernek van egy genetikai öröksége, nyilván van egy genetikai öröksége, és ebből nem következik semmi arra vonatkozóan, hogy hogyan kell viselkednie. Másrészt pedig 1975-ben Wilson megírta a híres könyvét, aminek a szociobiológia az új szintézis volt a címe, és ebben egész egyszerűen arra tett kísérletet, hogy ő hangyákkal és más társas rovarokkal foglalkozott, és azt a kérdést tette föl, hogy ha vannak törvények, amik ezeknek a társas rovaroknak a viselkedését leírják, akkor ezek kiterjeszthetőek-e vajon a gerinces társas lényekre, itt mind gerincesnek, mind pedig társasnak értve az emberiséget is. Ugye ez volt a szociobiológia feltűnte, ami enyhén szóval nagyon erős érzelmeket váltott ki sokakból, két okból. Egyrészt, mert ugye a szociobiológia az nyilvánvalóan emlékeztetett a szociáldarvinizmusra, és nem a szociáldarvinista világképpel, hanem a náci eugenikával azonosították a szociáldarvinista elképzelést. Másrészt pedig azért, mert valóban történtek a szociobiológiában nagyon durva túlkapások. Példának okáért nekem ez az egyik pregnáns példám, egy Thornhill nevezetű szerzőpáros írt egy tanulmányt, amiben miután a skorpió legyek szaporodási szokásait tanulmányozták, és arra következtetésre jutottak, hogy itt a nemi erőszak föltéve meg nem engedve, hogy ez a fogalom egyáltalán értelmezhető a skorpió legyek világában. Miután ez evolúciós előnyöket hordoz, ezért nyilván az emberi társadalomban is azért van nemi erőszak, mert ennek evolúciós előnyei vannak. Most így nagyjából ezt nem kell valószínűleg tovább magyarázni, hogy igen, körülbelül ezek a túlhajtások, meg amikor a Wilson mindent, a bűnözést, a vérfertőzést, vagy a vérfertőzésre való nem hajlomat, és mindent visszavezet a genetikára, akkor ez túlhajtja a dolgot, úgyhogy ma a szociobiológia, azt nem mondom, hogy teljesen eltűnt a palettáról, de lényegesen visszaszorult, és ma a biológusok, amikor ezzel a témával foglalkoznak, vagy ezzel a tudományterülettel, amit főként most az evolúciós pszichológia szokott megtenni, akkor egy sokkal rugalmasabban és óvatosabban kezelik a témát. Most mi következik mindebből, amit én itt most nagyon gyorsan elmondtam önöknek? Én 4 következtetést vontam le. Az egyik az, amit már többször hangsúlyoztam az előadás folyamán, hogy abból, hogy valaki szociáldarvinista világképnek a híve, ez semmi másról nem szól, mint hogy egy tudományos elméletet elfogad, ami mai elképzeléseink szerint nem tartható, de ebből semmi nem következik az etikára és a morálfilozófiára nézve. A másik, hogy ugye ezt úgy általánosíthatjuk, hogy a tudománynak általában véve nem lehet közvetlen meghatározó szerepe a morál filozófiában, mert nem tudjuk mondjuk a biológiai tényeket, vagy nagy isten a gravitáció tényeit, nem tudjuk összekapcsolni az etikával, tehát ezért van szükség mondjuk morál filozófiára is. A harmadik, ami már sokkal kevésbé nyilvánvaló, hogy eddig eugenikáról beszéltünk, de nem mindegy, hogy mit értünk eugenika alatt, ugye azt az állami típusú negatív eugenikát, amit mondjuk a nácik követtek, vagy pedig azt értjük, ezt nevezik ma liberális eugenikának, amikor azt mondjuk, hogy ha olyan technológiák lesznek a kezünkben, és ha a szülőknek igénye lesz arra, akkor engedjük meg a szülőknek, hogy mondjuk olyan vizsgálatokat elvégezzenek, és olyan beavatkozásokat végrehajtathassanak, amik meggátolják azt, hogy beteg gyerekeik szülessenek. Hogy mondjak egy példát arra, hogy szerintem ez milyen formában képzelhető el, amikor Cipruson Makarios érsek volt az első számú vezető, akkor hozott egy olyan törvényt, hogy Cipruson az egyik örökletes vérzékenység az nagyon gyakori, tehát ha két ciprusi házasodik, akkor elképzel nagy valószínűséggel elképzelhető, hogy az utódai között örökletesen vérzékenyek lesznek, tehát Makarios egyetlen dolgot írt elő, házasság előtt mindenkinek kötelező genetikai tanácsadás. A genetikai tanácsadáson semmi más nem csináltak, mint azt mondták a házasulóknak, hogy van egy ilyen probléma, meg akarod-e vizsgáltatni magad? És ha azt mondta, hogy nem akar, akkor nem vizsgálták meg. Ha azt mondta, hogy igen, akkor megvizsgálták. Utána megmondták neki az eredményeket, hogy hány százalékos valószínűséggel fog az utóduk mondjuk örökletes vérzékenységben szenvedni, és utána ők eldönthették, hogy mit csináljanak. Na most én úgy gondolom, hogy viszonylag nehéz a negatív és náci eugenika ellenére is amellett érvelni, hogy például egy ilyen típusú, végülis az emberi faj jövőjében, én is ezt a szép fogalmat használom, beavatkozás, ez nem engedhető meg. Úgyhogy a negyedik, és ezzel szeretném befejezni, és ez lenne a konklúzió, amit Watson, a kettős spirál társfelfedezője is mondott, az az, hogy attól, hogy az eugenika eddig, vagy általában a szociáldarwinizmus eddig ilyen rettenetesen rossz színben tűnt föl, ebből nem következik az, hogy nem foglalkozhatunk a jövőben azzal a kérdéssel, hogy mi lenne, ha, mert ugye a tudomány tipikusan arról szól, hogy minden kérdést föl lehet tenni, viszont nagyon jól megtanulhattuk ebből a példából, mondja megint csak Watson, hogy a tudományos kutatás és az etika között egy nagyon erős összefüggésnek kell lennie, és az etika kell, ami megmondja, hogy végső soron miközben bizonyos dolgokat lehet, azt meg szabad-e csinálni. Köszönöm szépen a figyelmet!
Elhangzott az evolúció elméletének törzsfejlődése, Galántai Zoltán előadása. Székesfehérvárott a Szabad Művelődés Házában a Darwin Napon 2007. februárjában megtartott előadás felvétele. A felvétel elkészültét a Magyar Csillagászati Egyesület tette lehetővé.